Börtönben voltam, és meglátogattatok. Beszélgetések a börtönkurzióról. A Mária Rádió új, minden hónap első szerdán megjelenő műsora, amely 21 óra 05 perckor kezdődik, és 40 percig tart. A műsor célja, hogy ráébressze minket, hogy Isten nem teremt selejtet. Hogy a fogvatartottak nem azonosak a bűneikkel. Hogy sokon honfitársuknak csak a rossz és a még rosszabb között van lehetősége választani. Hogy a bűn a szeretet hiány betegsége. Beszámolunk a csodákról, amik nap mint nap megtörténnek a rácsok mögött. A börtönökben működő Szentlélek munkáját mutatjuk be. A misszióban résztvevő papok, önkéntesek, megtért fogvatartottak és a büntetés végrehajtás dolgozói szakemberei szemszögéből megvilágítva. Köszöntöm a kedves hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Börtönben voltam, és Felkeresetek című műsorunkat hallják, annak is a 2020 októberi számát. Sajnos, mivel hogy továbbra sem tudunk bejutni a börtönökbe, így nem nagyon vannak események, amiről hírthatnánk, de viszont van egy jó hírünk, ami a Mária Rádióhoz kötődik, hiszen föl lett ajánlva magyarországi börtönöknek, hogy a Mária Rádió műsoraiból szabadon választva, illetve felajánlott műsorok közül szabadon választva elérhető teszik őket a fogvatartottak részére. És bizony most kérdeztünk meg 20 börtönt, akik belementek ebbe a felajánlásba, és vállalták, hogy a zárt láncon keresztül a műsorokat elérhetővé teszik. Bizony nagy örömünkre szolgált, hogy 17 intézményben folyamatosan elérhetővé és hallgathatóvá teszik a fogvatartottak részére ezeket a műsorokat. Nagyon bízunk benne, hogy amíg távol vagyunk és amíg nem tudunk bejutni, talán ezek a műsorok egy picit talán életben tartják a hitet és pótolnak minket is, hiszen nagy szükség lenne már a személyes találkozásokra is. Tehát ez is valami, várjuk a 2021-et, várjuk, hogy megtörténjen a védőoltásoknak az elterjedése, és akkor talán 2021-ben újra kezdhetjük az egészet. Addig is kihasználjuk az alkalmat, és az arcképcsarnokot folytatjuk, amelyben a mai nap Borsányi Pista barátomat fogom bemutatni. Hallgassák szeretettel! Annak idején ígértem, folytatjuk az Arcképcsarnok című rovatunkat, amelyben a börtönkurzsos munkatársaimat szeretném bemutatni önöknek, hiszen most a Covid-járvány miatt nem nagyon történnek események, és kihasználva ezt az alkalmat, így a hátrányból előnyt csinálva, módunk van arra, hogy bemutassuk a kedves munkatársainkat, mindazok, akik szolgálnak ebben a szép misszióban. A mai estén Borsányi István barátomat szeretném önöknek bemutatni, hát ő fogja magát inkább bemutatni, én csak megpróbálok néhány kérdéssel segíteni neki. Kedves Pista, itt vagy a vonalban, ugye?
Igen, itt vagyok, és köszöntöm a hallgatókat.
Nos, István, először csak néhány mondatban így egy nagy keretet magadról, amiben úgy a lényeges információkat elmondod, aztán majd később kitérünk a részletes dolgokra is.
Ahogy említetted, Borsányi István vagyok, 67 éves, most már több mint két éve nyugdíjas, de azért még azt szoktam mondani, hogy nem dolgozom, hanem dolgozgatok. Van egy saját vállalkozásunk a feleségemmel, könyvelő céget vezetünk, és hát itt azért még bebejárogatok és segítek neki. Van három szép nagyfiunk, hát most már a legfiatalabb is 29 éves, és érdekes módon pont ő nősült meg egy jó hónappal ezelőtt. A bátyái azok még facéran vannak, hát remélem, hogy előbb-utóbb rájuk is sor kerül, betütik a fejüket. A közgázon végeztem, ott ismertem meg a feleségemet, most már 41 éve vagyunk házasok, mondhatom, hogy boldog házasok, egy csodálatos feleségem van. Budapesten élünk, és amit még nagyon szeretnék elmondani a hitéletemmel kapcsolatban, hogy nekem óriási változást hozott a hitéletembe, amikor elmentem kurszióra. Ez 2009 novemberében volt, és azóta minden megváltozott. Éreztem egy nagy lelki hívást, hogy nekem ott a helyem. Nem tudtam, hogy miért, csak egyszerűen ezt éreztem, és érdekes módon hónapokig vívottam, hogy elmenjek, ne menjek. Tulajdonképpen aztán mégis úgy döntöttem, hogy nekem el kell oda mennem, és hát azóta teljesen megváltozott a hitéletem. Akkor azt hittem, hogy ez a valaminek a beteljesedése, most már tudom, hogy csak a kezdete volt, és azóta is mindig azt érzem, hogy mindig csak az út elején járok. És hát tulajdonképpen azóta aztán mi is kapcsolatba kerültünk, de szerintem erről majd még fogunk beszélni, úgyhogy most visszaadom neked a szót, jó?
Jó.
Így, most így első.
Rendben van.
Magamról.
Azt hallottam, hogy az egyik gyermeked valami a zenei pályán mozog, és valami nagyon szép sikereket ért el. Azért légy szíves, erről is egy pár szót, hogyha nem esik nehezedre, vagy éppen nem...
Hát, sőt, hát büszke vagyok rá. Hát ő a középső srác, aki Márton névre hallgat, és hát tényleg szép karriert futott be, komoly zenész, csembalista és orgonista, és mind a mellett tanár is, tehát a Bécsi Egyetemen meg a Liszt Ferenc Egyetemen tanít, de mind a mellett saját előadásai is vannak, tehát fellépő művész is egyúttal. Most már több CD-je is megjelent, elég nagy visszhangot váltott ki a szakmában, mármint pozitív értelemben. Úgyhogy tényleg valóban sikeresnek mondható. Ő az az ember, aki körülbelül 4 éves kora óta tudja, hogy ő mit akar, és csak a zene érdekli, és tényleg él-hal érte, úgyhogy nagyon szépen halad előre a pályán, és azt hiszem, hogy boldog ember, mert azt csinálja, amit nagyon szeret.
De gondolom, a többi srácok is megtalálták a helyüket.
Hát megtalálták, folytatom a kisebbikkel, aki most nősült meg, beszállt a mi családi vállalkozásunkban most már pár éve, függetlenül attól, hogy bölcsész diplomája van, de úgy gondolta, hogy abból nem igazán tud megélni, és akkor is beszállt ebbe a könyvelő bizniszbe, és hát most velünk dolgozik, és talán így meg tudjuk azt oldani, hogy szépen át is adjuk neki a munkáinkat, és akkor szépen mi lassan a feleségemmel ki tudunk vonulni, és ő át tudja venni. Elég lelkesen és ügyesen csinálja egyébként. A legidősebb fiunk, a Miklós, ő pedig a MediaMarktnál dolgozik, bent a központban. Elég felelősségteljes munkája van. Én csak úgy nagyjából látom át, hogy ő ott mivel foglalkozik, úgyhogy nem is nagyon részletezni, mert nehogy valami hülyeséget mondjak. Úgyhogy elég felelősségteljes, sokat utazik, mert a MediaMarktnak az ország rengeteg pontján vannak üzletei, azokkal tart kapcsolatot. Szóval, és úgy látom, hogy ő is nagyon szereti azt, amit csinál.
Na, akkor nagyon szép családot éltek, úgy látom, úgyhogy igazán méltán büszke lesz rá. És mégis egy ilyen szép környezetből, hogy jut az embernek eszébe, hogy a börtönbe menjen be szabad idejében? Mi vonzott ebben? Miért mondtál igent annak idején? Emlékszel még erre?
Igen, emlékszem, és el is mondom szívesen. Ahogy említettem talán az előbb, hogy én 2009-ben végeztem el a kursziót, és akkor volt szerencsém dolgozni a törzsben a civil kurszióban. Ez pár alkalommal ez megtörtént, és Hát tulajdonképpen aztán ez ment évekig, és volt egy pici vákum, valahogy nem hívtak olyan sűrűn, úgy éreztem, hogy volt még bennem akkor ambíció, energia, stb. És az az igazság, ezt most bevallom férfiasan, hogy ugye sokat hallottam én akkor is már a börtönpulszióról, és volt bennem egy kíváncsiság, nem is egy-kettő. És igazából a kíváncsiság hajtott oda. Az egyik kíváncsiság az volt, hogy vajon a pulszió hogy működik a börtönön belül. Ez volt az egyik. A másik az, hogy hát bevallom férfiasan, hogy izgatott az is, hogy egy börtön egyáltalán belül hogy néz ki. Ugye oda nem lehet bemenni, még a látogatók is csak egy bizonyos pontig jutnak el, de a mi missziónk olyan, hogy mi keresztbe kasulott jövünk, megyünk, elég nagy szabadsággal, jó, nem korlátlan, de elég nagy szabadsággal tudunk bent mozogni a börtönbe. És hát addig én csak filmeken láttam börtönt, és a filmek mindig torzítanak, és hát nem akarok tovább ragozni, egyszerűen kíváncsi voltam, hogy milyen lehet belülről látni a börtönt.
És milyen belülről a börtön? Milyennek látod belülről a börtönt?
Hát erre is mindjárt átérek, csak hogy ez ténylegesen hogy valósult meg? Ez úgy valósult meg, hogy én írtam egy e-mailt a titkárságra, kursziós titkárságra, hogy szívesen csatlakoznék egy ilyen börtönkursziós csapathoz. És teltek múltak a hetek, hónapok, és nem történt semmi, és akkor elbizonytalanodtam, hogy hát lehet, hogy ez az Isten akarata, hogy én nekem nincs ott helyem, ezt csak én gondoltam magamról, de vettem egy bátorságot, és írtam még egy e-mailt, és hogy érdekes módon azt történt, hogy nem telt vele egy-két nap, és már a Paróczi Tamás fölhívott telefonon, akit én addig nem is ismertem, és fölajánlotta, hogy a legközelebbi alkalommal mehetek vele Sátoraljaújhelyre. És akkor így kezdődött tulajdonképpen, elmentem Sátoraljaújhelyre, na most még mielőtt beléptem volna a börtönbe, hát azért ugye mondtam, hogy kíváncsiság is volt bennem, de félelem is, ez az igazság, hogy jó Isten, mit fogok én ott látni, és egyáltalán hogy fogok én ott ezekkel az emberekkel beszélni, kommunikálni, egyáltalán kíváncsiak ők, ilyen rám, tudunk-e egymással szót érteni, szót váltani, egyáltalán megmondom őszintén, hogy izgultam. Na most, hogy mit tapasztaltam bent, az nagyon érdekes, mert amikor bementünk Sátoraljaújhelyre, ami az egyik legkeményebb intézet egyébként, ezt a hallgatóknak mondom, mert azért itt vannak fokozatok a börtön között is, de az aztán a legkeményebb, és ott tényleg kemény legények vannak, és az volt az első döbbenetem, hogy kiválóan szót tudunk érteni egymással. És most mindenféle, az emberben mégiscsak van előítélet, hát nem tehetünk róla, emberek vagyunk, és tulajdonképpen elpárolgott, elfüstölgött az előítéletem pillanatok alatt, mert roppant kedves emberek, kinyíltak, beszélgettünk, szót értettünk, ők értették, hogy én mit mondok, én értettem, hogy ők mit mondanak, és teljesen mindegy volt, hogy félanalfabéták, mert ilyenek is vannak köztük, vagy több diplomások, mert ilyenek is vannak. És a teljes garnitúrával tulajdonképpen hihetetlen jól tudtunk egymással beszélgetni, nagyon nagyszerű beszélgetéseink voltak, és az igazság, hogy ez rögtön feloldott engem. Tehát azok a félelmeim egyszerűen elfüstöltek, amikkel én szorongva beléptem oda, meg előzetesen is, amit úgy szorongtam magamba, azok pillanatok alatt gyakorlatilag, hál' Istennek, kámforrá vált, és hát tulajdonképpen egy nagyon-nagyon pozitív benyomásom volt az egészről, és az jutott eszembe, amit aztán te is szoktál mondani, hogy tulajdonképpen ez fordítva is lehetne, hogy mi vagyunk bent, és ők jönnek oda látogatóba hozzánk. És ez valóban így van, mert olyan helyzetből jönnek ott sokan, ahonnan nagyon-nagyon könnyű lecsúszni. Na most, hogyha én is abban a helyzetben lettem volna, hál' Istennek nem voltam, de a fene tudja, hogy én hova csúsztam volna le. Tehát lehet, hogy még mélyebbre, mint ahova ők. És, de egyébként is, még a jó környezetből is nagyon könnyű elbukni, elég egy rossz döntés, és lavinaként már beindul a lejtő. Úgyhogy valahogy erre éreztem rá, hogy ott tulajdonképpen ott testvérek vagyunk bizonyos értelemben, és nagyon jól kijövünk. Nagyon-nagyon nagy szeretettel vártak minket. Ez is meglepő volt.
Így van, mindig így van, igen.
Ez mindig így van, mert ugye most már több tapasztalatom van, most már több börtönben is voltam, meg több alkalommal is. Hát, mint megtudtam, hogy ez egy óriási esemény, hogy mi bemegyünk, és hát, hát képzeld el, hogy volt olyan, pont Sátoraljaújhelyen, hogy olyan műsorral vártak minket, gyakorlatilag egy színházi előadást adtak elő nekünk. Úgyhogy döbbenetes volt. Hát akkora élmény nekik, hogy mi oda megyünk, hogy és ez látszik. Ezt nem megjátszák, ez látszik rajtuk. Szóval nagyon-nagyon pozitív a meglátásom és a tapasztalatom. Úgyhogy elmúltak a félelmeim, örömmel megyek. Ugye most már ismerősök is vannak, hát persze változnak, ugye közben vannak, akik kiszabadulnak, de vannak újak is. De azért mindig van olyan is, akivel már az ember többször is találkozik ott bent. Tehát nagyon-nagyon jól el vagyunk.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádióval rádióznak, ez itt a Börtönben voltam, és Felkerestetek című börtönkurziós műsor. Folytatjuk az adásunkat.
De milyen érdekes, hogyha az Isten körében, vagy Isten közelében ér az ember, akkor mindenféle fal leomlik. Itt a börtönben teljes mértékben, nem csak a börtönben, bárhol, ahol Isten közel, a kurzió többi részében, a civil kurzióban is így van, nem? Minden gát átszakad, és egyszerűen az emberek megérzik a közelségét, ahhoz, hogy ott lent a mélyben valahol mindnyáján való egyek vagyunk. És ez csak az Isten közelsége tudja kihozni az emberből. Azért ez fantasztikus ezt megélni. Újra és újra, nem?
Így van, így van. És az a szeretet, ahogy minket újra várnak, hát az döbbenetes.
Igen.
Döbbenetes. És azok, akik már kijöttek, és ugye a civilben találkoztunk velük, ők is bent is elmondják, csak még hitelesebb az, amikor valaki kijön onnan, mert szabadul, és találkozunk velük, és azt mondják, hogy higgyük el, hogy óriási dolog az, amikor mi bemegyünk az ottani raboknak. Óriási. Hogy azt úgy várják, hogy mint zsidók a messiás, tényleg. Tehát, hogy akkora nagy élmény nekik, hogy mi oda bemegyünk, hogy és ezt tapasztaljuk, és ez tényleg így van. Mondtuk, biztos, hogy te is már többször elmondtad, hogy ez egy statisztikai adat, tehát ez nem szubjektív adat, statisztikai adat, hogy nincsenek visszaesők a kurzió végzetek között. Úgyhogy egyelőre nem tudunk olyanról, aki visszaeső lett volna. Na most tudván azt, hogy sajnos nagyon nagy a visszaesők aránya.
Hát 65%-os a visszaesési ráta, igen.
Igen, na most ahhoz képest a kursziót végzetteknek a rátája nulla. Igen. Hát azért ez elég,
szenzáció.
Ez önmagáról beszél.
Így van. Így van.
De azt mondjam, elmondhatok még?
Persze, nyugodtan, bármit.
Te tudod, hogy kiről van szó, én most nem mondok nevet, de volt olyan, aki, mikor mentünk ismét be a börtönbe, előtte szabadult nem sokkal. És kérte a parancsnokságot, hogy bejöhessen velünk meglátogatni a volt raptársait itt a kurszi alkalmával, amihez ugye külön engedély kell, mert ugye fél évig nem mehet vissza egy szabadult rabba ugyanabba a börtönbe, még látogatóba se, sehogy sem mehet vissza. hát kivéve, ha persze visszik, de az egy más dolog, tehát, és megkapta az engedélyt, és visszajött velünk, hogy ez is rám óriási hatással volt, hogy nem, hogy menekült volna, és elfelejtette volna az egészet, hanem fontosnak tartotta, hogy velünk jöjjön, és ő is, hogy mondjam, tanúságot és hitelt tegyen mellettünk, és segítsen minket ebbe a missziós munkába, és ugye aztán ő tényleg hiteles, mert ő bent is volt, még most már kint is van, nagyon-nagyon jól tud ugye a rabtársakkal szót érteni, ez is nagyon fontos, hogy tényleg ő aztán vitán felül ugye teljesen jól szót tudott velük érteni, hogy ilyen is van, aki már szabadulás után fogta magát, és külön engedéllyel képes volt arra, hogy és fontosnak gondolta azt, hogy ő is bejöjjön velünk.
Így van, sőt.
Hát ezek nagy dolgok.
Szóval. Így van, Solton kettő is volt ilyen srác.
Úgyhogy én tudok,
volt előtte más, kettő is volt, igen. És az nagyon rendes volt a parancs, hogy mind a kétszer igent mondott rá, tehát ez is egy nagyszerű dolog, hogy ilyen jó áll hozzá a büntetés végrehajtás is itt, és tényleg ez egy megrendítő élmény a fiúknak is, látni, hogy visszajöttél hozzánk. Tényleg? De nagyon szép dolog. És a kedves feleséged mit szól ezekhez a te útjaidhoz? Hogy veszi? Támogat? Hát, melletted van?
Hát úgy támogat, hogy mindenben hagy. Tehát mehetett, igen, támogat. Tehát semmiben nem akadályoz. Megy, ha hívnak, és dolgom van, és mennem kell, akkor megyek. Nem csinál belőle problémát. Tehát nem támogat. Igen,
óriási kegyelem ez egyébként.
Igen. Az igazság az, hogy azért egy kicsit inkább azt mondanám, hogy távolról figyeli, tehát azért benne van egy nagy-nagy óvatosság, meg mindig mondja, hogy hát azért vigyázzak magamra, meg nem tudom mi, tehát ez is benne van, de ugyanakkor semmiben nem gátol. Tehát azt, ha én mondom, hogy ekkor meg ekkor majd újra megyünk, akkor nincs egy ellenvetése sem, tehát nem probléma.
És a fiaid mit szólnak hozzám?
Hát a fiaim, hát körülbelül mint az édesanyjuk, hogy olyan tisztes távolból figyelik. Tehát azért senki nem proféta a saját hazájába, a saját családjába. Tehát, hogy mondjam, lelkesedés nélkül figyelik, hogy mit csinálok, néha-néha úgy kérdeznek valamit, de nem nagyon. Hát eleve ők ugye már nem itt laknak velünk, már mindenkinek megvan a saját maga kis külön világa, úgyhogy én azt gondolom, hogy így a partvonal mellől figyelik, hogy én mit csinálok, körülbelül így tudnám összefoglalni. De nem gátolnak semmiben, tehát azt nem mondhatom, hogy gátolnának, de nem is nagyon avatkoznak bele, kicsit féltenek, kicsit azt gondolják, hogy talán túl messzire megyek bizonyos dolgokba. Én tudom, hogy nem, de hát ők, mondom, hogy a partvonalról figyelik nekem, körülbelül ez az érzésem van.
István, vannak neked különböző, hogy is mondjam, szabadidős tevékenységed, most ez nem jó szó volt rám, mert annál ez többről van szó, de te a lelkiségi irodalomban is működsz, van valami fajta munkásságod. Erről mondanál néhány mondatot?
Hát, húha, ez egy nagyon nagy téma. Hát most nem tudom, melyikre gondolsz.
Mindegyiket mondd el, légy szíves, az összeset, amiben benne voltál, vagy benne vagy.
Hát most készült el egy fordítás, meg egy szerkesztés, ami ezt még te sem tudhatod, mert ez nagyon friss információ. Tegnap hívott fel a Szent István Társulat, hogy most már tényleg egyenesben van a könyv, fordítottam meg, szerkesztettem egy könyvet. Eznek az lesz a címe, hogy Szabadulás, és gyakorlatilag a szenvedélybetegeknek szóló könyv lesz. Ezzel nagyon-nagyon sok időm elment, a fordítással, a szerkesztéssel. Ugye ennek van egy amerikai változata, ami sokkal bővebb, sokkal nagyobb terjedelmű, hát ezt különféle okok miatt ezt itt nem tudjuk megvalósítani, tehát emiatt át kellett szerkeszteni, tömöríteni kellett, és fordítani is kellett, úgyhogy nagyon-nagyon sok időm elment vele, most már több mint 2 éve foglalkozom vele, de most már úgy néz ki, hogy tényleg célegyenesben vagyunk, most hívott föl a főszerkesztő, hogy most már nyomdába adás előtt áll a dolog. Tehát ez volt az egyik ilyen nagy projektem. A másik az, hogy hát valóban én szeretem a régi szentatyáknak, a sivatagi atyáknak az írásait olvasni, kezdve a Filokáliától, sivatagi atyák mondásain át. Szóval én nagyon, nagyon szeretem ezt a fajta irodalmat. Ez hát nagyon-nagyon hiteles. Ugye itt az első századokról van szó leginkább, mondjuk a 3. századtól egészen a 7. 8. századig, bizonyos esetekben még tovább is. Tehát ott még nagyon-nagyon megvolt az Isten kapcsolat, tehát valahogy más dimenzióban volt minden, mint a mai világban. Elvonultan éltek, fantasztikus irodalmat hagytak hátra, és hát tulajdonképpen ez az örökségünk, tehát ez benne van a mai keresztény hagyományokban, csak sajnos az utóbbi, hát nem is azt mondom, hogy évtizedekben, utóbbi pár száz évben valahogy ez kicsit úgy kiszorult a hagyományokból, de igazából ezek a gyökereink.
Tehát, így van. Bocsánat, hogy megszakítod, de mostanában szerintem még nagyobb jelentősége van, mert pont ez hiányzik az egész nyugat hitéletének az erejéből, a spiritualitás. Mert ha nincs egy vallásban a spiritualitás, nincs ez a mély ősi hagyományokra alapuló közvetlen Isten kapcsolatból merített tapasztalat, akkor a vallásosság nem lesz más, mint egy üres erkölcsi etikai kódexnek a gyűjteménye, ami néhány évtized alatt ki fog halni. Tehát arra nem lesz kíváncsi senki. És most ez a sivatagi atyák, most olvastam azt a könyvet, amit te ajánlottál, az Éjszaka a Szenthegy sivatagában, hát ez döbbenetes. Annyira hiányzik ez a mostani életből, és szerintem ez nagyon erős, ez egy nagyon erős küldetés, amit most ebben csinálsz. De bocsánat, folytassad, csak ezt mindenképpen el akartam mondani.
Hát az ember azt érzi, amikor őket olvassa, hogy hihetetlen módon hitelesek. Tehát mindig minden a tapasztalatukból szól, és valahogy ez átsüt az egész irodalmukon, ez a patrisztikus irodalmon, hogy ez hogy mondjam, ezt nem puha párnák között találták ki, hanem ez kőkemény aszkézis, lemondások, imák, böjtök, évszázadok, generációkon keresztül csiszolódtak ki ezek a remek művek, amiket így lehet olvasni, úgyhogy döbbenetesek. És valóban igazad van, hogy ettől eltávolodtunk. Tehát nagyon-nagyon messze vagyunk ezektől, és azért olyan mellbevágó, amikor az ember ezeket olvas, hogy ó, te jó Isten, hogy ez így is lehet, meg ez így is kellene, hogy ők csinálják. Szóval döbbenetes, döbbenetes. Egyébként van ennek bőven irodalma nálunk, magyarul is, csak hát nem forog annyira a közkézen. Az a baj. De elérhető. Tehát aki, a Filokália éppen nem, de az összes többi, hát sorozat.
Hát a kis Filokáliát, ezt meg lehet venni, ez elérhető.
A kis Filokáliát meg lehet venni, igen. A magát, a 5 kötetes, az sajnos nincs magyarul, úgyhogy, de ettől függetlenül rengeteg irodalom van, tehát lehet szemezgetni.
És akkor most ebben kapcsolatban mi az a másik irodalmi tevékenység, amit csinálsz?
Hát most egyelőre ezt befejeztem, úgyhogy most azon gondolkozom, hogy minek is fogjak neki. A fejemben van több minden. Hát még itt azért még egy utolsó simítás majd még lesz itt a kiadóval, de ez már tényleg csak a végső. És hogyha ezen túl vagyok, akkor majd biztos, hogy belefogok valamibe, és több minden van a fejemben. Azért nem mondom el, mert nem tudom, hogy tényleg melyik irányba fogok elmenni, de valamilyen irányba biztos neki fog. Egyébként úgy voltam vele, hogy nem fogok addig bele másba, amíg ezt be nem fejezem valahogy. Ezt így döntöttem el, de így akkor majd be is tudom fejezni, és akkor el is tudok kezdeni.
Sőt, én még azt is tudom róla, hogy elkezdtél tanulásba, belekezdtél, hogy eredeti nyelven tudjad fordítani, vagy olvasni a Szentírásnak az ide vonatkozó részeit, ami ezen a nyelven koinénak hívják, ugye?
Igen. Elkezdtem, hát most közben jött, sajnos egészségi állapotom miatt ezt abba hagytam, már előtte is egy picivel már abba hagytam, de nem gondoltam, hogy ilyen sok szünetet fogok tartani, úgyhogy most eltelt egy pár hónap, hogy nem foglalkoztam görögel, de újra fogok foglalkozni vele. Hát, hogy mikor jutok el olyan szintre, hogy tényleg eredetiben olvasni, hát azért az egy kemény dolog, az még sok-sok-sok év. Ha megadja a Jóisten, akkor odáig is eljutok, majd meglátjuk. Még azért messze-messze nem tartok ott. Sokat kell, azért rengeteget kell még tanulni, meg foglalkozni vele.
Így van, és amit kívánhatnál most így magadnak a börtönkurziós munkával kapcsolatban, akkor mi a legjobb, mi a legfőbb vágyad ebben a tevékenységben, ebben a misszióban? Mit szeretnél leginkább csinálni még benne, amit még nem csináltál?
Uha, hát ez egy nehéz, erre nem készültem föl, erre a kérdésre. Én azt hiszem, hogy csak folytatni, még nagyobb odafigyeléssel, még nagyobb lelki felkészüléssel, még több tapasztalattal. Nincsenek azt hiszem ilyen különleges kívánságaim. Az egészség, legyen meg az egészségem, hogy tudjak menni minél többet. Mindig ugyanaz, csak még jobban. Azt hiszem ezt kívánom.
Tökéletes. Ugyanaz, csak még mindig jobban. Hát gondolom, te is alig várod, hogy beengedjenek minket a fiúk közé, mert nekem is hiányzik.
Igen.
Hát nagyon remélem.
Szerintem erre már nem sok esély.
Nem, sajnos. Ez idén szerintem semmi esélyünk nincsen. Hát bízunk benne, hogy a következő év meg lesz a védőoltásnak, illetve a vírusnak a védőoltása, és esetleg jövőre már lesz több esélyünk arra, hogy bejussunk. Nekem nagyon hiányoznak a fiúk. Úgyhogy...
Igen, nekem is. Ennyit alatt jobban le is cserélődnek, ugye, mert régen voltunk, és azért szabadulnak is, meg jönnek újak. Igen. Is, úgyhogy biztos a fluktuáció is nagyobb. Igen. Lesz mostan.
Tudod, olyan szép reményekkel indult, hogy például ebben az évben már négyet szerettünk volna tartani, tehát 21-ben már biztosan négyet szerettünk volna tartani Solt állampusztán. Úgyhogy abban még bízhatunk, hogy ez még meg is fog történni, mert azért, hogyha vége lesz ennek, olyan annyira akkora túljelentkezés, hogy minden négy kurziót totál tele lehet rakni minden évben.
Igen.
Olyan értelemben, hogy teljes létszámmal tudunk menni, úgyhogy ez óriási öröm. Úgyhogy,
igen.
Hát István, nagyon szépen köszönöm az interjút, és nagyon köszönöm,
hát köszönöm a
munkádat is, és Isten áldjon.
Köszönöm téged is.
Dekolóres. Kedves hallgatóink, Önök a Börtönben voltam és felkerestetek című börtönkurziós műsorunk októberi adását hallották. Köszönjük szépen a figyelmüket, és nagyon hálásak vagyunk az imádságban és az anyagiakban való támogatásért, amivel lehetővé teszik, hogy ezek a műsorok elkészüljenek. Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó éjszakát kívánok!